a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. A kereszteléshez készülve a 167. dicséretünknek az első versét énekeljük közösen. 167. énekünk első versét, jöjj mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. Megvan írva a Máté evangéliumának a 28. részében, a 18-tól 20-ig terjedő versekben. Mert nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És imént ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, kedves keresztülők, családtagok, rokonok és gyülekezet, a szereztetési ige mellé a Jeremiás könyvének 31. részéből a 20. verset szeretném még hozzáolvasni. Hát nem kedves gyermekem-e ő? Valahányszor megfenyegetem, mégis mindig törődöm vele. A bensőm remeg érte. Azt hiszem, hogy nem kell ecsetelnem ezt az utolsó mondatot, amely minden szülőnek ott van feszültségként a lelkében. Hogy a lelkünkben úgy hordozzuk ezeket a kisgyermekeket, akikért állandóan izgulunk. Mindig aggodalmaskodunk. Már a születés pillanatában az az első kérdés, hogy ugye egészséges, ugye minden rendben van. És ettől kezdve elkezdődik az az élet, ahol én megtanulok szülő lenni, és megtanulom azt a felelősséget, hogy nekem van egy gyermekem, vagy több gyermekem. És amikor így nézzük az ő életüket, akkor tényleg izgalom és nyugtalanság fog el bennünket, amikor egyszer csak el kell engedni a kezét, és kell magától járjon. Úgy bennünk van a mozdulat, hogy oda kapunk, hogy megtartsuk, mert mindjárt elesik. Bennünk van a feszültség és az izgalom, amikor bevezetjük az óvodába, amikor halljuk a síró hangjukat, mikor jövünk kifele, és az embernek úgy beleremeg a szíve, hogy tényleg ezt így kell csinálni. Aztán jönnek az iskolák, és egyre inkább jön az önálló élete, ahol minden döntésénél majd izgulunk, és azt nézzük, hogy vajon jól dönt-e. Nyilván ez azért van, mert szeretjük a gyermekeinket. Szeretjük a gyermekeinket, és ez a szeretet rájöttünk arra is, hogy felelősséggel jár. Hogy jól is kell szeretni a gyermekeket. Hogy nem csak arról van szó, hogy kényeztetem a gyermekemet, és megadok neki mindent, amit kíván, amit akar, amit sóhajt, hanem rá kell döbbenjek arra, hogy felelős vagyok az ő életéért, és ahol ő nem tud dönteni, ott döntök helyette. Ez így van a keresztségben is. Hiszen ez a kisgyermek nem tudja, hogy mi történik vele, hanem most döntenek szülők és keresztülők helyette, és az ő döntésük az ő életére nézve helyes. Ezt mi így látjuk most, hogy az jó. Nyilván, hogy ennek a döntésnek aztán ő is a részese kell legyen. Meg kell ismerje Istent, meg kell ismerje azt az utat, amit neki most választottak, és ezen az úton meg kell tanulni járni is. Mégis ebben a kis felolvasott versben benne van az is, ami hozzá tartozik ahhoz, hogy jól szeressük a gyermekeinket. Valahányszor megfenyegetem, mégis mindig törődöm vele. Néha határt kell szabni az embernek. Olyan határokat, amelyeken belül biztonságban lehet. Ezt a kisgyermeknek is meghatározzuk. Elmondjuk, hogy hova mehet, mik ezek a határok. Most maradj benne a szobában, most itt látlak téged. Aztán, amikor nagyobb és kiengedem az udvarra, vagy leviszem a játszótérre, akkor azt mondom, hogy a kerítés a határ. Ne menj kijebb, mert ott veszély leselkedik rád. És ezeket muszáj betartatni vele. Ha azt akarom, hogy megmaradjon az ő élete. Ha azt akarom, hogy biztonságban legyen. És ő ezt mennyiszer nem érti. Én kívül akarok lenni. Én ezt ki akarom próbálni. Aztán, ahogy növekszik a gyermek, egyre inkább próbálgatja áttörni ezeket a határokat, mint ahogy ezt mi magunk is megtettük. És már tudjuk, hogy nem mindig volt ez helyes. Hogy belül biztonságosabb lett volna. Isten azt mondja, hogy a fenyítés az hozzátartozik a szeretethez. Hogy meg kell dorgálni a gyermekemet, és azt kell mondani neki, hogy tedd azt, amit én mondok, mert most bíz abban, hogy én jobban látom. És Isten is valahogy így fordul hozzánk. A szereztetési igének talán azért a mondatáért jövünk a keresztségben, hogy elhangozzék mindig, veled leszek minden napon a világ végezetéig. Mi a gyermekünkkel is szeretnénk mindig ott lenni. De lesznek olyan pillanatok, amikor a gyermekünk maga fogja azt mondani, hogy egy kicsit hagyd már engem békén. Milyen rosszul esik a gyermek szájából az a szülőnek, amikor megyünk érte az iskolába, és azt mondja, hogy te várj meg engem a sarkon, olyan ciki, hogy már értem jössz. És így van az Istennel is valahol, hogy olyan szép ez az ígéret, hogy minden nap velem vagy. De néha ez kicsit terhes is. Miért szólsz mindig bele? Miért úgy igazítod az életemet, ahogy én nem gondoltam, hogy fogod igazítani? Márpedig ez benne van a keresztségben is, benne van abban az útban, amit az Isten most felajánl. Veled leszek, de én döntöm el, hogy merre jársz, hogy mi történik veled, mert én törődöm veled. Törődöm, és ez azért van, mert szeretlek téged. Ennek a kisgyermeknek is az Isten elgondolta az életét, az útját, és ezen az úton az Isten azért akarja vezetni, mert szereti őt. Szülőként és keresztülőként meg kell találnunk nekünk is Istennel a hangot, hogy mi ezen az úton tudjuk őket vezetni, hogy a mi szeretetünk az ott legyen az Isten szeretete mellett, és meg tudjuk őket őrizni, óvni, mind attól, ami kívülről éri őket, de attól is, ami belülről vezetné félre őket. Ezekkel a gondolatokkal fogom most kiszolgáltatni a keresztséget ennek a kislánynak a számára, és mielőtt ezt megtenném, két kérdést teszek fel szülőknek és keresztülőknek, jöjjetek ehhez, közösen álljunk fel. Kérdezem tőletek először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga tegyen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Közösen tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. örökkévaló Istenünk, te látod, hogy mennyi aggodalmaskodás és félelem van a szülői szívben. Hogy a te nagy csodád, amely olyan közel jött hozzájuk az új életben és a kisgyermekben, mégis mennyi felelősséggel ruház fel bennünket. Urunk Istenünk, a magunk erejéből még a saját életünket sem tudjuk vezetni, ezért kérünk vezetést te tőled, és vagyunk itt azért, hogy te áld meg az ő életüket. Ennek a kisgyermeknek az életét bízzuk rád, és abba az ígéretbe kapaszkodunk, amelyet te magad adtál, hogy vele leszel minden napon a világ végezetéig. Add, hogy ő ezt felismerhesse, láthassa, akár jó, akár rossz történik az életében. Adj neki benne békességet, és engedd, hogy abban a családi körben, amelyben őt elhelyezted, testben és lélekben tudjon növekedni. Így imádkozunk mindazokért, akik körülveszik őket, hogy szeretetükkel úgy tudják követni az ő életét, hogyha kell, a feddéseken keresztül is törődjenek az ő életével, és vezessék arra az útra, amely az élet útja lehet. Így kérjük a te áldásodat az ő számukra ezen a mai vasárnapon, ami Urunk Jézus Krisztusért. Amen. Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje legyen és maradjon te véled, áldjon meg és őrizzen meg téged. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és a keresztség kiszolgáltatása után folytassuk Isten tiszteletünket, a 25. Zsoltárunkat énekeljük, a 25. Zsoltárunknak az első három versét. 25. Zsoltárunk így kezdődik, szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Isten igét hallgassuk meg, amint megvan írva a Jeremiás könyvének a 31. részében, a 18-tól 22-ig terjedő versekben a következőképpen. Jól hallom Efraim kesergését. Megvertél, mint egy tanulatlan borjút, és én elszenvedtem a verést. Téríts meg engem, hogy megtérjek, mert te vagy, Uram, az én Istenem. Amikor elfordultam tőled, megbántam azt, belátva a bűnömet, a mellemet vertem. Szégyenkeztem, pironkodtam, mert viselnem kellett ifjúságom gyalázatát. Hát nem drága-e fiam, Efraim, és nem kedvesi gyermekem. Valahányszor megfenyegetem, mégis mindig törődöm vele. A bensőmre megérte. Irgalmaznom kell neki, így szól az Úr. Állíts magadnak jelzőoszlopokat, rakd le útjelzőket, ügyelj az országútra, az útra, amelyen elmentél. Térj vissza városaidba. Meddig tétovázol még? A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, annak hallgatását, befogadását. Jöjjetek, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, ha sokszor nem is látjuk az utat, hogy merre kell menni, ma reggel mégis olyan világosan megjelent előttünk, és ez az út ide vezetette hozzád. Megint csak sok mindent el tudunk mondani, hogy mi történt velünk. Egy kicsit talán úgy beszámolnánk, mintha te annyira távol lennél, hogy nem is látnád a mi életünket. Úgy elkeseregve elpanaszolnánk részleteibe menően is, hogy mi is a mi életünk. Hogy hol vannak a nyomorúságok benne, hol vannak a nehézségek, és hogy miért fakulnak meg az örömeink is. És olyan csodálatos dolog, hogy úgy vártál itt, mint aki ismersz bennünket. Hogy tudod, hogy miért jöttünk, tudod, hogy mit akartunk mondani, és már készen van a felelet is. Egy felelet arról, ami... lehet, hogy most látszólag még nem egyszerű, hogy az út még tovább vezet a nehézségek felé, de te elkészítetted a visszatérés lehetőségét. Szeretnénk hallani a te örömhíredet, szeretnénk hallani azt a reménységet, amely újból megerősít minket. Így kérünk, hogy kegyelmesen és irgalmasan ne emlékezz a mi vétkeinkről, hanem készítsd el számunkra azt a megújult életet, amellyel meg akarsz ajándékozni. Kérünk, hogy légy itt, és kegyelmedből, szent lelked által áld meg Isten tiszteletünket. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk közösen a 394. dicséretünk első versével. 394. énekünk első versét énekeljük. Térj magadhoz, drága Sion, van még néked, Istened. Alapigénket újraolvasom a Jeremiás könyvének a 31. részéből, a 21. versből és a 22. vers első feléből. Állíts magadnak jelző oszlopokat, rakd le útjelzőket, ügyelj az országútra, az útra, amelyen elmentél. térj vissza városaidba, meddig tétovázol még? Foglaljuk el a helyünket. Felolvasott igét két részre bontottam. Az első feléről próbáltam néhány gondolatot elmondani a keresztség alkalmával. Amikor az fogalmazódik meg, hogy Isten szereti az ő népét, bármit is bocsát az ő népére, a történelem útvesztőjében sokszor úgy gondolja egy-egy nép, hogy teljesen meg fog semmisülni és eltűnik. Isten nem engedi el a saját népét, és ha el is engedi a fogságba és a nyomorúságba, elkészíti az utat, hogy visszahozza. A második rész már erről szól. A Jeremiás könyvének, proféciáinak van egy hangvétel váltása, így a könyv közepe táján eddig végig elmondta az Isten ítéletét, hogy miért következik a romlás. És aztán, amikor ez a nép már megtört, és látszik rajta, hogy kezdi bánni a vétkét, akkor elmondja azt is, hogy de ez még nem a vég. Nem fog minden teljesen elmúlni, hanem az Isten elkészít egy utat visszafele. Erről a visszavezető útról szeretnék néhány gondolatot elmondani most. Van olyan, hogy elkerülhetetlen a katasztrófa. Az Isten népének az életében odáig mentek a dolgok, hogy egyszer csak már mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy itt már nagy baj van. Már mindenki tökéletesen látta azt, hogy a múltban nem lehet megkapaszkodni, hogy a jelen teljesen bizonytalanná lett, és tudják jól azt, hogy nem sokára jön a fogság. És ezt a népet el is viszik 70 évre, és 70 évig ott lesznek Babilonban, és Isten mégis azt mondja, hogy de ebből a fogságból van hazatérés. Azt gondolom, hogy nem kell erőltetni a párhuzamot a mai élő ember és az akkor élő embernek az élethelyzetével. Most is elkerülhetetlen a katasztrófa. Mindenki tudja, hogy válság van, és sok helyről próbálnak minket vigasztalni, ami nem igaz. Ennek nem szabad már hinni. Már látja az ember, hogy tényleg nagy a baj. És ez nem egy országnak a kérdése már csupán, nem arról van szó, hogy valakik vagy vezetők elrontottak valamit, és most annak isszuk a levét, hanem arról van szó, hogy ez a világ nem jó úton jár. Talán meg is lehetne fogalmazni, hogy hol bukott el. Talán a pénzszerelme volt az, ami félrevitte az egész életet, az egész világnak a menetét. Senki sem kivétel az alól, hogy felelősnek érezze magát. Ha valaki fiatal, és azt gondolja, hogy ez az elődeinek a bűne, akkor azért gondolja végig, hogy milyen életet él. Az élete tényleg nem arról szól, hogy önmegvalósítás, hogy mindent nekem, hogy nekem jó legyen, hogy életszínvonal, hogy karrier, és mindaz, ami úgy érzem, hogy most kell. Ha valaki idős ember, akkor nem utogasson a fiatalokra, és nem mondja azt, hogy ezek a mai fiatalok. Valahol ő is elronthatott valamit. Az ő gyermekeinek nem adta át azt az utat, amit ő megismert korábban. Nem jártak az Isten útján. Ugyanolyan felelősek, mert ez a világ nem abba az irányba ment tovább, amivel az Isten elgondolta, hogy mehet. És ha valaki a kettő között van, akkor is végig gondolhatja az életét, hogy ez nem érdekelte őt. Talán előjött a pénzszerelme, talán előjött az, hogy mi az, amit megszerezhetek magamnak, mi az, ahol kiteljesíthetem az életemet, és talán most már így látom, hogy ez így kevés volt. Még egyszer mondom, senki nem húzhatja ki magát a felelősség alól. De van egy lehetőség Istennél, hogy az ember megáll és megbánja azt, amit tett, ahogy élt, és szeretne valami mást. De a helyzet az, hogy most már nincs jó döntés. Nem jó és rossz között választunk, hanem rossz és még rosszabb között. Nem akarok politikába belemenni, de senki ne várjon már most jó döntéseket. Csak rossz döntés van, és ezek a rossz döntések legfeljebb ahhoz segítenek, hogy egyszer majd elinduljunk visszafelé. Itt nem lesz változás holnap és holnap után, vagy a következő évben. Mindenkinek most már tudatosulnia kell, mindenkiben tudatosodnia kell annak, hogy csak nehezebb lesz. Most még lefele megyünk. És mit mond Isten ennek a lefele induló népnek, akik a fogságba indulnak az úton? Állíts magadnak jelzőoszlopokat, rakd le útjelzőket, ügyelj az országútra, az útra, amelyen elmentél. Egy csodálatos dolog az Isten vándorló népének az életében, hogy amikor indulnak az ígéret földje felé, akkor minden olyan nagyobb állomáson, ahol velük valami csoda történt, ahol tapasztalták az Isten jelenlétét, felállítottak egy-egy követ. Itt léptük át a Jordánt, itt segített meg bennünket Isten a küzdelemben. Legyen itt ez a kő jelként, oszlopként, hogyha majd erre járnak a gyermekeink, akkor mondják azt, hogy az isteni csoda dolgot tett velünk. Most pedig egész másról van szó. Megyünk egy olyan úton, amelyre nem lett volna szabad rálépni, és azt mondja Isten, hogy állíts útjelzőket, hogy egyszer, ha valaki el tud indulni majd visszafele, akkor visszataláljon hozzám. Vajon ennek a szolgálatát mi most el tudjuk-e kezdeni, el tudjuk-e vállalni? Felvállaljuk egyáltalán azt, hogy most erre szükség van. Úgy van rá szükség, hogy ez nem megoldás a mindennapi életben. Nem megoldás a holnapomra nézve. De lehet, hogy megoldás a gyermekemre nézve. Akit most megkereszteltem, vagy akit már megszültem, vagy akit nevelni akarok, hogy egyszer neki legyen egy út visszafelé. Ezt a felelősséget ruházza ránk az Isten. Vajon tudok-e hinni abba, hogy van egyáltalán visszavezető út? Mert itt ez az első kérdés. Hogyha én föl is állítok azon bármilyen kis emlékművet a magam élete számára, ami még fontos lehet más számára is, és kapaszkodóvá lehet, először azt a kérdést kellene tisztázni, hogy hiszek-e abba, hogy van visszafelé út? És nem akarok most előidézni olyan hangulatot, amely ilyen világvége hangulattá tenni a lelkünket. Pont nem ezt akarom tenni, hanem azt, hogy ráébredjünk arra, hogy van visszafelé, csak azt meg kell találni. Csak arra rá kell jönni, hogy az hogy is van. De most, amikor a saját életemet látom, akkor látom-e ezt a reménységet? Hogy az ember nagyon valóságosan tudja látni önmagát. A betegségét, az élethelyzeteit, és tényleg vannak helyzetek, amikor ki kell mondani, hogy ebből nem nagyon van vissza. Reális látás nincs arra, hogy ez a dolog megváltozzon. És ilyenkor megfogalmazódik a kérdés, hogy de akkor van-e értelme bármilyen emléket felállítani, hogy én ezen az úton jöttem, ha úgy is úgy gondolom, hogy nem fogok rajta soha visszajönni. Talán, hogyha egész közel hozzuk a dolgokat magunkhoz, akkor meg kéne nézni az imádságainkat. Van-e értelme imádkozni gyógyulásért, amikor már úgy is tudom azt, hogy mi vár rám? Van-e értelme szeretni a másikat akkor, amikor már úgy is tudom, hogy ez a kapcsolat nem működik? Van-e értelme egyáltalán úgy tervezni, hogy tudom, hogy bármit tervezek, semmit nem tudok belőle megvalósítani? Van-e értelme egyáltalán úgy várni a holnapot, hogy én nem tudom, hogy a holnap mit hoz nekem? Egyszer egy nagy embertől azt kérdezték, hogy ha tudná, hogy nem sokára itt a világ vége, és mindennek vége lesz, mit tenne? És azt mondta, hogy kimennék, és azért még elültetnék egy fát. Mert van benne reménység. Van benne egy olyan reménység, hogy az Isten még megakadályozhatja azt, hogy a legmélyebb elkövetkezzen. És az egész visszafordulhat, és vehet egy másik irányt. Hiszek-e abban, hogy lehet még visszafele menni? Ezt el kell döntenem önmagamban. Hiszek-e abban, hogy az Isten bármit meg tud fordítani? Bármilyen állapotból elő tudja idézni a jót, és el tudja készíteni azt, amire már nekem nincs lehetőségem. Téríts meg engem, hogy megtérjek. Milyen valóságos ez a mondat? Ez nem egy vallási szakkifejezés, ez a megtérés most itt. Nem arról szól, hogy valaki eddig Isten nélkül élt, aztán most már ismeri Istent. Ez most sokkal mélyebbet és sokkal többet jelent. Ez egy segélykiáltás, egy segítségkérés. Téríts meg engem, hogy megtérjek. Nem tudok magamtól megváltozni. Nem tudom magamtól megváltoztatni az irányultságát az életemnek. Nem tudok megállni, megállt parancsolni önmagamnak, és elindulni egy másik úton. Nagyon sok kísérletünk volt erre, de ez sohasem sikerült még. Ez egy segítségkérés, amely arról szól, hogy egy kényszer pályán van az életem, és ha valaki ebből nem mozdít ki engem, akkor én menthetetlenül el fogok veszni. Akkor tényleg megyek lefelé a lejtőn, és egyszer ott lesz a lejtőnek az alja is. Ha tudnék változtatni, változtatnék. Talán sok embernek a lelkében ez van most. Én annyira szeretnék más lenni, annyira szeretném új alapokra tenni a kapcsolataimat, annyira szeretnék újból igazán bízni a másik emberbe, annyira szeretnék újból hinni Istennek, annyira szeretnék, de nem megy. És ezért olyan nagyon valóságos ez a mondat, hogy téríts meg engem, és én megtérek. Még ebben is az Isten segítségét kérem. Hidd el, hogy nem tudok bízni önmagamtól benned, és abban, hogy te megváltoztatod ezt az utat, hogy az ellenkező irányba is fogok egyszer én még haladni. De ezt az Istentől lehet kérni, mert ami számunkra lehetetlen, az számára lehetséges. A holtpontról az embert el tudja mozdítani. Meddig tétovázol még, hangzik a kérdés. Ez a kérdés az a kérdés, amikor a tehetetlenül ácsorgó ember, aki nem biztos sem önmagában, sem abban, hogy most melyik irányba induljon el, annak az állapota, amikor nincs bátorságom dönteni, nincs bátorságom elhagyni valamit, és nincs bátorságom odafordulni valami újhoz. Ennek a szorításában élünk. Nem merjük felrúgni a régit, a működésképtelent. A kapcsolatainkban, hogyha van valami olyan, ami megnyomorít minket, néha mégis ragaszkodunk hozzá. Mert ez legalább van. És nem merünk elindulni egy másik úton, hogy ebből a nem működő valamiből legyen egyszer egy jó, egy teljes, egy egész, egy olyan igazi. Isten odaállítja maga elé a népét, és megkérdezi, hogy hiszel-e abban, hogy lehet visszafele menni? Aztán utána elmondja ennek a népnek, hogy állíts akkor útjelzőket. Legyenek ott az életedben azok a jelek, ahol tudod, hogy te még itt találkoztál az Istennel. A segítségét tapasztaltad, és ehhez vissza lehet jutni. Kell az embereknek az, hogy meglegyenek ezek a jelzőkövek. Hogy legalább, ha visszanéz az életében, akkor lássa, hogy én honnan jöttem. Hogy aztán oda, ha az Isten megsegít, vissza tudjak menni. És vannak is ilyenek az életünkben. Hiszen az Isten gazdag az ő ajándékaiban olyan szempontból, hogy mi már megéreztük azt, hogy mi az, amikor tudunk örülni. Mi az, amikor van bennünk békesség. Mi az, amikor igazán jó állapotokat élhettünk meg. Lehet nagyon múlandók voltak, de annyira teljesek voltak. Ki ne vágyódna visszatérni ezekhez? Megvannak ezek a kövek, ezek a jelzések az életem útján, hogy én oda tudjak visszatalálni? Ehhez kell az Istennek a segítsége. A jól ismert példázatot mindenki ismeri. A tékozló fiú példázata. Aki nagyon is elindult a lejtőn, és aki mégis tudta, hogy van valamilyen út visszafelé is. Ezen az úton el kell mondja, hogy vétkeztem az én atyám ellen és az ég ellen. És nem tehetek mást, egyszerűen nincs más lehetőségem, mint elindulok visszafele, és felgöngyölítem az életemet, egészen addig, amíg vissza nem jutok a kiinduló pontig, ami az igazi volt. Valahol ezt kell megtenni az embernek. Ennek az egész világnak, benne a mi országunknak is, de elsősorban talán benne éppen nekünk. Hogyha azt akarjuk, hogy ennek az útnak a végén megállva, legyen erőnk és reménységünk megfordulni és visszafele indulni, akkor ezt mindenképpen ki kell mondani. Kérjük Istentől most a segítséget, hogy ehhez legyen bátorságunk, hogy tudjuk kérni azt, hogy téríts meg minket, hogy megtérjünk, hogy ki tudjunk lépni abból a kényszerpályából, amiben belehelyeződött az életünk, és amiből a saját erőnkből kilépni soha nem fogunk tudni. Ha ezt nem tudom elfogadni, ha ezt nem tudom kérni, elkönyvelhetem magamnak a nagy veszteségeket. Ha viszont megtelik a lelkem reménységgel és hittel, akkor az Isten csodáit még látni fogom. Csendesedjünk el, és ezért imádkozzunk. Jöjjetek fennállva, imádkozzunk. Úrunk Istenünk, hittel valljuk azt, hogy Te nem elvetettél bennünket. Hogy mindaz, ami velünk történik, az nem arról szól, hogy Te nem szeretsz minket, hanem arról szól, hogy Te azt bünteted, akit szeretsz. Hogy törődsz a mi életünkkel, noha meghagyod a vétkeinknek a súlyát, és a nyomorúságainknak a nehézségeit. Pont azért, hogy menve ezen az úton, felállítsuk annak a bizonyosságait, hogy hol volt az, ahol veled még találkoztunk, ahol Te jelen voltál és megerősítettél. Ahol tapasztaltuk az életnek azt az ízét, amelyet nekünk akartál ajándékozni. És köszönjük azt a kegyelmet és irgalmasságot, hogy nálad mindig van visszafelé vezető út is. Hogy elengedsz minket azért, hogy megpróbálj, hogy megtisztíts, hogy a bűneinkkel szembesíts. De aztán nagy irgalmassággal összegyűjtesz, mert a tiéd vagyunk. Így bízzuk rád az életünket, azokat az apró jelzéseket, amelyekkel még ragaszkodunk Te hozzád, és amelyben egy-egy reménysugár még felcsillan. Szeretnénk, hogyha mindez kiteljesülhetne bennünk. Így imádkozunk mindazokért, akik szomorkodnak, akiknek a reménytelensége emberileg tényleg nagyon mély és nehéz. Mégis tudjuk azt, hogy Te ezeknél a nehézségeknél is hatalmasabb vagy. És köszönjük azt is, hogy saját népünkért is tudunk imádkozni, amely benne él ebben a világban is, amely bajban van. Szeretnénk nagy egyszer megállni, és visszafele indulni Te feléd, és hisszük, hogy ehhez Te erőt tudsz nekünk adni. Bocsáss meg a tétova lépteinket, azt a határozatlanságot, amelyel a saját életünket nem merjük rád bízni, minden nyomorúságával vagy örömével együtt. Kérjük, hogy áld meg bennünket ma több hittel, több reménységgel és békességgel. Kérünk, hogy továbbra is őrizz bennünket, úgy őrizz, ahogy Te azt megígérted, hogy velünk leszel minden napon a világ végezetéig. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozásra. Szeretettel hirdetem a gyülekezetben azt, hogy ma délután 3 órakor tartjuk az Árpádföldi templomunk 75 éves évfordulójának ünnepélyét. Ha valaki úgy érzi, hogy szeretne együtt ünnepelni az Árpádföldi testvéreinkkel, szeretettel hívjuk és látjuk erre az alkalomra. Tehát ma délután 3 órakor nem itt, hanem az Árpádföldi templomunkban tartjuk ezt az ünnepi istentiszteletet. Hirdetem, hogy ma délután 5 órakor itt a Mátyásföldi gyülekezeti termünkben házasköri bibliaórát tartunk. Szeretettel hívunk erre minden házaspárt. Örömmel hirdetem a gyülekezetben, hogy házasságkötési szándékukat előttem bejelentették Nagy Balázs és Gyurkó Ildikó. Házasságkötésükre Isten áldását október 15-én szombaton délután 3 órakor kérik itt a Mátyásföldi templomunkban. Isten áldja meg az ő elhatározásukat, és töltse el őket azzal a reménységgel, hogy ennek a közös útnak sok-sok ajándékát fogják tapasztalni. Szeretném azt is hirdetni, hogy jövő vasárnap délután 4 órakor fogjuk elkezdeni a felnőtt konfirmálók számára az első beszélgetésünket, alkalmunkat. Ezt itt a lelkészi hivatalban tartjuk. Vannak, akik jelezték, hogy szeretnének bekapcsolódni ebbe a csoportba, számukra is hirdetem, de még ha valaki szeretne és ezen gondolkozik, akkor kérem, hogy azt jelezze nekem. Tehát jövő vasárnap délután 4 órakor kezdenénk. Hirdetem a Reformátusok lapját, amely a kijáratnál megtalálható, illetve a Keskeny úton gyülekezeti lapunkat, amelyből szintén néhány példány még van a kijáratnál. Isten tiszteletünket fejezzük be a 385. dicséretünk 18. versszakával. 385. énekünket énekeljük, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt. A 385. énekünknek az utolsó 18. versét énekeljük, téríts hozzám, és mi megtérünk.